Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, egy élő beszélgetésen vagyunk, és amiről szó lesz, az a Sereg című minisorozat. Minisorozat, hát kicsit hülye ez az elnevezés, ugye mini az epizódok számát tekintve, mivel csak 6 részről van szó, nem 416 ezerről. Ugyanakkor hát a monumentalitását, meg a megmozgatott energiákat tekintve, hát biztos, hogy nem nevezhető mininek. Erről fog nekünk mesélni Helmeci Dorottya, aki a filmnek a producere, és Dombrovszky Linda, aki a filmnek a rendezője, két hölgy. Adekvát a kérdés, hogy találkozik egy producer és egy rendező egymással?
Hát egyébként szerintem mindig ugyanúgy, mert az egyik fölvi a másikat.
De vagy, az valamiféle nexus.
Hogyne, csak most ez egy általános válasz volt részemről, mert vagy az van, hogy egy producer hív fel egy rendezőt, hogy léci rendez meg valamit, ha van kedved hozzá, vagy egy rendező hív fel egy producert, hogy van egy ötletem, léci szerez rá pénzt. Tehát, hogy mi ezt már csináltuk többféle módon is. Egyébként én hívtam fel a Lindát, amikor megvolt ez a sorozat ötlet, és már volt valamennyi, tehát már együtt dolgoztam az írókkal, és hát egyrészt nagyon, abban biztos voltam első perctől kezdve, hogy női rendezőre van szükség.
Miért?
Hogy azért, hogy mert a katonai sorozat az különben lehet, hogy elvinni nagyon csak a témák, tehát hogy akkor, ha csak arról szólna, hogy különböző nagy témák vannak, ez előzmény, ez történik most, ez a következő, akkor ez egy filmnél elműködik, de egy sorozatnál, ahol egyébként be lehet mutatni azt, hogy kivel, milyen, mi a karaktere, mi a háttere, az egy sokkal színesebb műfaj, és én azt gondolom, hogy amikor nem csak egy nagy struktúrát kell látni, az jobban megy a nőknek. Tehát, hogy ez volt az első gondolatom, és Lindával már dolgoztunk együtt, tehát, hogy az ő ízlésvilágát azt így ismerem, és egy ilyen nagyon elegáns, szép, rejtélyes sorozatban gondolkoztam, úgyhogy egyébként nem hívtam föl mást, ami egy tökre nagy dolog, nem is beszéltünk még erről, hogy nem volt az, hogy valaki mással is leültem volna, így részemről így történt.
És Linda, te nyertél kettőt, amikor azt mondták, hogy katonásdi lesz?
Természetesen elsőre nyilván én sem ezt gondoltam, hogy ez lesz a következő munkám, egy katonai téma, de közben meg valahol mindig is közel állt ez a leginkább a fegyelmezettsége. Én debreceni vagyok, és ez egy nagyon poroszos világ, ahol én fölnőttem, általános iskolában oda jártam, föl kellett még állni, amikor felszólított a tanár, tehát rengeteg ilyen furcsa dolog volt az én gyerekkoromban, ami miatt ez igazából, amit ők képviselnek, mármint a honvédség, az valahol nekem így izgalmas és közelálló. Akkor is, hogyha nyilván ez egy nagyon távoli asszociáció,
hát,
amit
felhoztam. Hát és valljuk be, hogy egy filmes táv, az többé kevésbé
így van, tehát
működik.
Az is annak a rendszere, igen, kicsit egy... a hierarchiája, nevezzük így, kicsit valóban a működési mechanizmus az hasonló. Tehát nagyon-nagyon sok dolog az életemből hasonló, ami nyilván egy abszurd elsőre, de közben a pici kis összefüggések ott vannak. Ezért én elég hamar azonosulni tudtam azzal, amit kívánt ez az anyag.
Dorottya, mondtad az ötletet. Tulajdonképpen honnan jött ez az egész, hogy ti csináltok egy katonai filmet? Mondom ezt úgy, kérdezem ezt úgy, hogy azért a Megafilm, ugye a gyártócég, ezt elfelejtettük mondani, tehát a Megafilm készítette ezt, és az utóbbi időben hát szinte kizárólag kosztumos filmeket csináltatok.
Hát igen, mondhatjuk, hogy kosztümös filmeket csináltunk, egyébként nem csak, de kosztümös filmjeinkre voltak olyan forgatókönyveink, amik elég jó állapotban voltak ahhoz, hogy meg tudjuk őket valósítani. Azért egy gyártó cég, gondolom, hogy más is, de mi, mint Megafilm, úgy működünk, hogy nagyon-nagyon sok ötlet van mindig itt. Tehát, hogy több forgatókönyvet felfejlesztek, több mindennel próbálkozok, elsősorban Nemzeti Filmintézetnél, de több partnernél is, és nagyon sokszor véletlenül egybeesése az, hogy hogyan alakul ki, tehát ez nem feltétlenül egy portfólió, hogy most sok kosztümös dolgot akartunk gyártani. Ha a Seregre térünk vissza, akkor ez is, ezt úgy kell elképzelni egy produceri munkát, hogy az sem úgy van, hogy egy ötletből, vagy egy kontextus alapján jön létre egy ötlet. Mindig van egy üzleti lehetőség, tehát ugye az ember producerként nagyon sok helyre elmegy, lobbizik, megpróbálja megfigyelni azt, hogy hol, mire van szükség, tehát hogy milyen téma, hol lehet találni egy megrendelőt gyakorlatilag. Igen. Tehát, hogy van egy ilyen összetevő, azt összeszoktam fésülni azokkal az ötletekkel, amik beérkeznek a forgatókönyvíróktól, és akkor ebből nagyon sokat építgetek. Egyébként így volt a sereg is, hogy a honvédséggel már egy ideje egyeztettünk erről, mm-hmm. és akkor még nem volt meg a finanszírozása, meg úgymond a honvédség egyáltalán nem mondta azt, hogy jó, oké, mi majd együttműködünk veletek, és adunk bármit ehhez.
De ez az ő ötletük volt, hogy kéne valamit katonai témában csinálni?
Hát az övéké is volt. Aha. Egyébként, azért fogalmaztam úgy, hogy ezek olyan helyzetek, olyan beszélgetések, teljesen olyan háttérbeszélgetések, ahol én rálelek témákra, hogy na ez egyébként most ülök szembe egy olyan emberrel, akinek lehet, hogy én el tudnám adni ezt a témát. Tehát ez mindig így működik. De azon, ami lehet ez egy támogató, lehet ez egy megrendelő, lehet ez egy csatorna, azért a csatornáknak is van mindig érdeke, tehát mindig ha elindulok egy filmmel, akkor rögtön kigondolom azt, hogy azon kívül, hogy meg lesz rá a finanszírozás, ez melyik csatornának illene. Tehát itt egyébként nagyon, nagyon szerettem volna egy kereskedelmi platformra gyártani, vagy egy kereskedelmi platformmal együttműködni, és mi egyébként kereskedelmi tévéről beszélek, igen, és egyébként mert mi nagyon sokat dolgoztunk együtt az MTVA-val, és a TV2-vel pedig inkább értékesítettünk nekik filmeket. Uh-huh. Tehát kevesebb koprodukciónk volt. Tehát ez egy nagyon erős akarat volt a részemről, hogy olyan sorozatot csináljunk, mert nagyon sok sorozatot csináltunk, van eléggé megtanultuk a sorozatot, hogy meg lehet azt nézni, hogy egy kereskedelmi platformon megél egy sorozat. Tehát hogy ez egy ilyen akarat volt. Úgyhogy a végül össze kellett így a feleket ültessem, úgymond a lehetséges finanszírozókat, meg a lehetséges együttműködőket. Leültem írókkal, és amikor leültem a honvédségnek a képviselőivel, nagyon sokat kutató munkáztunk, és amikor már összeállt egy ötlet, igazából akkor kerestem hozzá meg a finanszírozási forrást. Tehát az jelen esetben így működött.
És a rendezőt.
Hát először, igen, de hát először kell egy ötlet, kell először látni, hogy az ötlet az megvalósítható-e, hogy megéle valamilyen platformon, milyen közönségnek, miért most, és akkor utána jön az, hogy egyébként kikkel fogok együtt dolgozni.
Igen, csak mondtad, hogy már az írókat elkezdtek.
Az írókat azért, mert amikor nagyon sok katonai, hát nem csak szakértővel, nem sok mindenkivel találkoztam még, mielőtt a Lindát bekapcsoltam volna ebbe a történetbe, akkor éreztem, hogy ha első körben a honvédségtől kapok ötleteket, akkor az inkább egy ilyen dokumentarista valami lesz, vagy pedig nem is, tehát kell megélni egy sztori. És akkor mindenképpen kell egy filmes sztori. És akkor először egyébként a Bendi Balást hívtam fel, és ő elképesztő ötleteket hozott, tehát ő mondta, hogy nyúljunk bele ebbe a mostani háborús helyzetbe, itt az orosz-ukrán háborúba, és találjuk azt ki, hogy egyébként az albán szervkereskedelem van mögötte. És mondtam, hogy hűha, hát ez erős téma, úgyhogy ezt így inkább nem, tehát ilyen tehát ez azért mondom, hogy vannak ilyen, tehát hogy az író olyankor lereagálja azt a topikot, amit hozok, és akkor ennek nagyon sok reakciói vannak. Akkor utána jött a Somogyi Gyuri, aki inkább erősebb, hogy a karaktereket megrajzolja, emberi viszonyokat építsen föl, akkor ő megkérte, hogy ő hadd hozza a Kumbéres Anikót, mert ő meg nőként ezt nagyon jól tudja így összefésülni.
Tehát tulajdonképpen egy író tímről beszélsz most, és csak a hallgatók kedvéért, meg a nézők kedvéért mondom el, erre is érdemes egy picit rátérni, hogy miért kell egy tím, hiszen egy könyvet általában egy ember ír, egy filmet miért kell, hogy több ember írjon, de folytasd, majd kérdezek még sokat.
Egyébként a tím az, igen, tehát jön valaki, mindig is sorozatnál egyébként is tímbe szoktunk dolgozni, mert meg kell írni több epizódot, tehát iszonyú kapacitást igényel. Tehát egyébként rendezőkben is régebben sokszor dolgoztam úgy, hogy több rendezővel.
Ezt akartam kérdezni, egyébként ez ritka szerintem, hogy egy rendező visz végig egy
De ez a rendező, ő el fogja mindjárt szerintem mondani, de tehát hogy ilyenkor egyrészt ez egy rendezői döntés is tud lenni, tehát én megkérdezem a rendezőt, hogy mi van akkor, hogyha le kell forgatni ennyi napot, ennyit előkészítünk, ennyit utómunkázunk, körülbelül ilyen hosszú időszak lesz, illetve jól fel kell tudni mérni, hogy az illető azt elbírja mentálisan, meg fizikálisan, meg tehát ez...
Meg gondolom, gyártási kérdés is, mert nagyon sokszor vagy nagyobb produkcióknál van az, hogy átfedés van mondjuk egy epizód forgatása között.
De azt mondjuk szekrűrítem meg lehet, igen.
Ez inkább a napi sorozat szerintem, amit mondasz, hogy párhuzamosan forognak részek, stábok. Tehát azért ez egy inkább játékfilmes igényel készülő minisorozat.
Jó, akkor figyelj, akkor hadd kérdezzem meg azt, amit szerintem mindenkit foglalkoztat, de soha senki nem magyarázta el igazán, hogy mikor dől el az, hogy te ugye azt mondtad, hogy eleve tévéhez mentél, de hol van az a pont, amikor eldől az, hogy ebből nem nagyjátékfilm lesz, hanem sorozat. És akkor kérdezem a Lindát, hogy mennyire másképp kell azt mondjuk rendezni, hogyha mozivászonra rendezek filmet, vagy mondjuk egy tévésorozatot csinálok.
Hol kezdjem? Igen, próbálom röviden, tehát hogy igazából itt az nagyon fontos, hogy volt nekem is, csak visszakapcsolódva picit az előző témához, amit a Dorottya kezdeményezésére történt, és annak nagyon örültem, hogy én is belefolyhattam a fejlesztési folyamatba, tehát a karakterek építésébe és a történetbe, és ez nekem nagyon fontos, mert a előbb említett napi sorozatok esetében olyanban is dolgoztam jó pár kereskedelmi tévéknél készülőben, ott erre nincs mód. Tehát, hogy ott leginkább úgymond beülünk a rendezői székbe, és...
Hát illetve már 20 évvel ezelőtt már kidolgozták a karaktereket, amiket hát, te készen kapsz.
Hát vagy két héttel ezelőtt, igen. Tehát, hogy ott azért van egy nagyon nagy tempó is, és emiatt is valóban van a párhuzamos forgatás, több rendezői struktúra, tehát ott általában van valaki, aki ezt az egészet összefogja, showrunner, vagy egyéb elnevezések is vannak is, vagy vezetőrendező, és akkor a többiek gyakorlatilag a megírt forgatókönyvet végrehajtják és leforgatják. Igen. Természetesen ott is van mód arra, hogy egy kicsit önállóan talált ki, hogy hogy veszett föl, és gondolkozza a színészekkel együtt egy picit a dialogok formálásán, de alapvetően azért ez egy sokkal, hogy mondjam, gyorsabban és kicsit ipari módon készülő
ki, az egy
dolog, aminek szintén megvan a szépsége.
A hallgatóknak, hogy a napi sorozat, heti sorozat között mi a különbség, azt gondolom, hogy nagyon egyszerűen, tehát mondjuk napi sorozat volt mondjuk ki a Jobbanoszban, vagy a Barátok közt, ami tényleg minden nap ment, és heti sorozatnak hívják azokat, attól függetlenül, hogy ezt például hetente fogják leadni, vagy egy héten leadják az összeset, azokat az igényesebb részeket általában, hogy az amerikai sorozatoknál ismerkedtünk meg ezzel a műfajjal, amik tényleg játékfilmszerűen vannak legyártva, vagy leforgatva, zárójelbe zárva, bocsánat.
Kicsit talán kézzelfoghatóban, hogy egy nap ugye leforgatunk x perc mennyiséget, ez a napi sorozatnál 20 hasznos perc, tehát 20 percet látsz abból aztán a tévében, a hetinél 5-6, játékfilmnél 2-3, tehát valami ilyesmi arányok, most nyilván ez plusz-minusz, de hogy ilyen szintű a különbség.
De akkor visszatérve a kérdésemre, hogy tulajdonképpen az idő az, ami a rászánt idő, és nyilván akkor a rászánt pénz, az a faktor, ami alapvetően különbséget tesz a mozifilm és a tévéfilm között?
Leegyszerűsítve igen. Egyébként nyilván még rengeteg más szempont, mennyi időt szánsz, de akkor megint csak az idő a castingra, a helyszínekre, magára fejlesztésre, tehát hogy mekkora levegőt veszel, ami valóban egy időfaktor, de hát az rengeteg mást is hordoz magával.
Hát nyilván. Azt hiszem eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy valamilyen vázlatosan, de el kéne magyarázzuk, hogy miről szól a film, mert aki eddig hallgatott minket, az annyit tudott meg belőle, hogy vannak benne katonák.
Igen. Hát röviden a történet, az van egy alezredes, aki Győr Bíró Zsolt, ő irodai munkát végez éppen, 5 évvel ezelőtt Irakban egy misszióban vett részt, ami ott történt valami galiba, azt majd a nézőkkel együtt fogjuk megtudni, tehát hogy az később derül ki, hogy mi. És ebből az nagyon meghatározza az ő mindennapjait, van egy fia, aki elvesztette az ösztöndíját, és éppen nehéz problémáik vannak nekik az apa fiú kapcsolatba, és életének egy olyan pontján van, amikor valahogy el kell dőljön, hogy ő újra elmehet egy misszióba, hogy akár jóvá tegye a régi hibát, vagy mint olyan, ő mint a lezredes egy picit ő magát helyre tudja tenni, és a fiával való kapcsolatot is helyre kell állítsa. Innen indulunk, és mindig látunk egy picit, ez egy suspense műfajú sorozat nekem, tehát mindig látunk egy picit a múltból, mindig van a múltbéli problémáknak valami, ami megérkezik a jelenbe, és akkor a végén ez így összeér, hogy mi történt, és mi fog történni.
Akkor visszamennék még az írói fázisra, hogy nyilván kellett valami fajta konfliktust teremteni, és az is szerintem alapvető, hogy akkor ezt nem Magyarországon belül, bár nyilván biztos erre is lennének ötletek, de hogy valahol akkor külföldön, nyilván kimondva vagy ki nem mondva, de NATO bevetés részeként. Igen. És akkor hogyan esett a választás Irakra? Azért kérdezem ezt, mert ez az a helyszín, vagy amúgy ugye mondhatnánk ugye filmtörténetileg, hogy Arábia, és akkor visszamehetünk nagyon-nagyon messzire a filmekbe, de hát ennek van egyfajta romantikája, meg egyfajta világa, és nagyon-nagyon sok amerikai filmben tűnik föl ez, nyilvánvaló, hiszen ők azért komoly időt töltöttek hadseregként, de hogyan esett a választás pont erre?
Hát itt volt egyébként egy stratégiai, meg egy filmes döntés is, én elmondom a stratégiai részét, mert amikor egyeztettünk a HM-mel, hogy igen, nyilvánvalóan kell bele egy katonai sorozatról beszélünk, tehát nagyok a tétek, magasak a tétek, Magyarországon hál' Istennek nem történik semmi, meg nem is történt,
igen,
most, ugye, most így idén azt lehetne mondani, meg fikcióba azt hozni, hogy itt történik valami olyan helyzet, ez meg aztán nem lenne egy jó ötlet, meg minek is. Tehát egyrészt ez volt, a következő az volt, hogy hol volt olyan NATO misszió, ahol egyébként a magyar katonai egység is kint volt, tehát kellett legyen egy ilyen háttere. És akkor azért mondom, hogy a filmes döntés épült rá erre, mert hogy mi az, amit meg lehet filmesíteni. Egyébként először Afganisztánban gondolkoztunk, és akkor utána már az alkotóktól jött az, hogy Irak, és ezzel még vissza kellett menni a honvédséghez, hogy kapjunk erre egy jóváhagyást, hiszen mégiscsak őket képviseli ez a sorozat sok tekintetben.
És egy nagyon fontos dolog még, hogy ugye ez a nevezett research munka, a kutatási fázisa, ami még az előkészítés része volt ott, nagyon sok olyan ezredessel, alezredessel, katonával találkoztunk, akik kint voltak ilyen missziós küldetésen, és az ő történeteiket próbáltuk beleépíteni. Hát az írókkal együtt, mély interjú az nem rossz kifejezés, kicsit kötetlenebb beszélgetések voltak ezek.
Valószínűleg és azt akkor is lehetne, nem? Mert hát itt azért nyilván nem beszélhetnek egy csomó mindenről.
Persze, sok mindenről nem beszélhetnek, meg sok archívanyagot, ami nekik megvan, azt nem is kaphattunk meg, hogy csak úgy motivációs
célra. De ott helyszínen meg lehetett nézni?
Igen, sok mindent meg tudtunk nézni, meg valamit aztán végül megkaptunk, de természetesen nem használtuk sehol föl őket. Tehát, hogy ezek nagyon jó inspirációk voltak, nem csak a későbbi díszletben, ruhában, hanem a történetben is, tehát amiket ők meséltek, és hát valóban az iraki küldetésben résztvevőknek voltak olyan megfoghatóbb történeteik, amiket aztán bele tudtunk építeni. Nyilván ezek fikciós inkább... történet, bocsánat, igen. Amit a sorozatban látnak majd a nézők, de nagyon sok eredeti megtörtént háttere van.
Igen, ezt akartam kérdezni, ezek inkább, nem tudom, érzelmi dolgok, nem annyira konkrétan összemozaikozható megtörtént esetek, amit a filmben látunk.
Hát nyilván nem pont egy ilyen csoportosulás, kicsit vegyítve külföldi katonákkal, tehát hogy egy picit mi sarkosabban fogalmaztunk a
világos, vagy
a történettel, vagy filmesebben. Ez egy nagyon fontos dolog volt egyébként végig, hogy mi az, ami ugye a valóság marad, és dokumentarizmus, és mi az, ami már fikció. Tehát e között lavírozni, ez volt talán a legnehezebb a fejlesztés közben is, meg a forgatás közben.
Hát meg nyilván ott voltak a katonák a hátatok mögött, és azok mindig azt mondták, hogy ez így nem hiteles, ezt így nem lehet, ez így hihetetlen.
Hát hál' Istennek ilyen. Az előkészítés során már kiderült, tehát azért olyan, hogy a forgatáson...
forgatókön szinten.
Igen, tehát igen. Helyszínen azért nem nagyon... Egy-két ilyen volt.
De az alapsztori az például más volt, tehát hogy teljesen más alapsztorit akartunk megfilmesíteni, és ezt el szoktam mesélni, de talán nem találkozott vele mindenki, hogy volt egy olyan írói ötlet, hogy a misszióban egy iskolát véd meg a magyar kontingens gyerekeket, és ez nagyon szép történet, meg egy nagy toposz volt, és akkor erre viszont valóban azt mondta a honvédség, hogy egyébként egy NATO misszió belül nem ez a magyar katonai egységnek a feladata. Tehát, hogy ezt így engedjük el, és akkor ott lett volna egy csomó alapkonfliktus, és ahhoz képest kellett kitalálni a konfliktust. De azt hiszem, hogy egyre többet dolgoztunk együtt, egyre inkább mi is tudtuk, hogy mik azok a dolgok, ami fontos a honvédségnek. A honvédség pedig tudta, hogy hol van az, ahol úgymond filmes döntést lehet hozni. Tehát, de mondjuk az, hogy itt rohamlövészekről van szó, a rohamlövészek között nem lehetne egy olyan női karaktert beépíteni ebbe a csoportba, aki szintén olyan küldetésben vesz részt, mint a férfiak. mert ha bár nyilván mindenkinek van mindenféle képessége, de alapvetően a férfiaknak a fizikális adottsága az jobb. Tehát, hogyha egy női rohamlövészt is kivinnének egy ilyen egységbe, akkor ott, ha történik egy éles helyzet, akkor először a nőt védik, és nem pedig az ellenséggel foglalkoznak, és akkor ez is úgymond, hogy el kellett azt felejteni, hogy akkor nekünk lesz egy szuperhős nőnk. Tehát, hogy ezt így el kellett fogadni, hogy akkor...
Pedig gondolom, azt mindenketten szerettétek
volna. Igen, abszolút őszintén.
Nézők is szerették volna.
De az lesznek benne hát, jó női karakterek.
Viszont nekem még az ragadt meg nagyon, hogy ha megsérül egy férfi, és mondjuk párban van adott szituációban egy nővel, akkor a nő nem tudja elvinni, kivinni, felemelni, és ez egy nagyon fontos dolog hat szintéren. Tehát,
hát nyilván elképesztő szempontok vannak.
Mondjuk láttunk olyan női katonákat, akik szerintem ezt meg tudták volna tenni, tehát hogy azért ott is
meg olyan történeteket is hallottunk egyébként, hogy volt erre
meg példa. Meg vannak olyan hadseregek a világban, ahol nincs különbség a férfiak és a nők között, ezt is tudjuk. Ha már itt Iraknál tartottunk, van egy tök izgi verkfilm, szerintem sokan látták, de aki nem látta, az nézze meg, és ott valóban beismeritek, hogy hát az iraki falu, az bizony nem Irakban van, hanem itthon fölépítettetek egy nagyon klassz díszletet. És akkor én elgondolkodtam, hogy vajon ez voltaképpen valóban olcsóbb-e, most nyilván Irakban nem mentetek volna kiforgatni, de hogyha jól tudom, de Linda Javicsik, hogyha tévedek, de általában ilyen jeleneteket Marokkóban szoktak fölvenni a Star Wars óta, az ottan a legbiztonságosabb sivatagnak kinéző sivatag, és hogy az gyártásilag kérdezem, hogy az annyival drágább lett volna, vagy egyszerűen praktikusabb volt itt megcsinálni?
Drágább lett volna, mert egyébként amikor van egy szállás, egy utazás, ami nem a filmre fordítódik, meg kiesik az idő, tehát ugye a forgatásnál nagyon fontos az, hogy nettó idő legyen, meg hogyha mondjuk kb. Egyébként nagyon sokszor van az, hogy ha kiszámolunk egy helyszínt megvalósítani, létrehozni egy komplett díszletet, vagy pedig menni helyszínről helyszínre mennyibe kerül, és akkor van olyan, hogy ezek így fej-fej mellett mennek, de kényelmesnek, meg mindenképpen akkor már kényelmesebb és jobban megéri azt a döntést választani, hogy az ember egy akkor megépít egy komplett díszletet. És itt még annyit hozzátennék, hogy ezt mi a végén az újdörögi katonai bázison épült föl, odaadtuk a honvédségnek, együtt építettük föl, és azóta ott gyakorlatoznak rajta a honvédek, ami nekik is fontos, hogy ők is úgy érzik magukat, mintha Irakban lennének, és nem csak a magyar romos egységeket, meg területeket tudják, tehát nem csak azon gyakorlatoznak, hanem tényleg
Javíts ki, ha tévedek, de akkor ezt a díszletet azért jobban meg kellett építeni, mint egy átlag díszletet, nem, hogy azért ott elbírja ez a hosszú távon.
Hát maradandóbbá kellett építeni.
Igen, ez a kifejezés.
Igen, de szerintem egy ekkora díszlet már egyébként is olyan műszaki paraméterekkel bírjon egy ilyen típusú díszlet, ami úgymond valamennyire maradandó.
Igen. Linda, neked mi jelentette a legnagyobb feladatot, direkt nem mondom azt, hogy kihívás. Nyilván ebben voltak olyan katonai akciójelenetek, és ehhez egyébként szoktak akciójelenetek megrendezéséhez segítséget kérni, mert ugye nem érthet mindenki mindenhez, és végülis egy rendezőnek az alapvető feladata az, hogy a színészekből kihozza azokat az érzéseket, meg azokat a gesztusokat, amivel elmesélhető a történet, hogy volt ezzel neked gondod, vagy tudtál teljesen, tulajdonképpen teljes mértékben a karakterekre fókuszálni, illetve a színészekre?
Hát alapvetően nyilván rengeteg akció van benne, de alapvetően azért, ami a hátán viszi, azok az emberi kapcsolatok, meg a szövevényes történetek, meg a karakterváltozások. Tehát alapvetően én nagyon úgymond, magabiztosan éreztem magam a rendezői székben. Természetesen az akciók kapcsán felmerült, hogy felkérünk valakit, bár Magyarországon ez egy elég megfoghatatlan műfaj egyelőre, egy akciórendező, de valakit, aki több akció jelenetet csinált már, mint én. Ugyanakkor, ahogy haladtunk előre, és az operatőrrel együtt folyamatosan nyilván arra fókusztáltunk leginkább, hogy fogjuk azt fölvenni, ami a legnehezebb lesz, az körvonalazódott, hogyha erre kellően előkészülünk, és megkapjuk a segítséget hozzá, akkor ezt meg tudjuk úgy csinálni, hogy az vállalható legyen. Mert azért nem arról van szó, hogy lezuhan 10 repülőgép és 100 tank lövi, tehát hogy nem a Napóleon háborút kell egy kosztümös filmben megcsinálni. Kisebb kulisszák, de annál látványosabbak, én azt gondolom, amik készültek, tehát volt egy pont, amikor közösen döntöttünk arról, hogy akkor marad minden az én kezemben. Nekem egyébként ez azért is jó volt, mert kipróbáltam valamit, ami természetesen kellő előkészülettel, amit még nem nagyon csináltam. És hát ugye...
És csinálnád újra?
Én élveztem nagyon egyébként, tehát hogy mondom így, hogy ott tényleg storyboard, tehát hogy amikor így mindent kidolgoz az ember...
Ezt akartam kérdezni pont, hogy egyrészt, hogy storyboardos vagy-e, mert vannak rendezők, akik szeretnek, de valószínűleg akciójelenteket muszáj kockára megtervezni, mert darabonként, hát darabonként, magyar ez, de inkább hogy darabonként veszik föl ezt.
Így van, meg ott ugye volt, hogy 4-5 kamera is volt, általában mi egy kamerával szeretünk dolgozni, mert sokkal pontosabban lehet plánozni, meg nem kell arra figyelni, hogy a másik képbe kerül. Tehát általában egy kamera volt, de itt például volt, hogy 4-5 kamera is volt, tehát azokat nagyon pontosan le kell rakni, hogy ne legyen a másik képében, hogy a világítás működjön, ez mondjuk főleg az operatőri része a dolognak, de hát nyilván azt együtt raktuk össze, hogy akkor pontosan ezek hova kerüljenek, tehát akkor készülnek szép rajzok, hogy mit fogunk nagyjából látni majd a kamera képen, meg arról is, hogy hova kerülnek a kamerák, hova kerülnek a lámpák, honnan, hova haladnak a színészek, az autók, honnan jön a füst, hol robbantunk, szóval egy csomó minden. Ezek voltak nyilván a legnagyobb kihívások ilyen technikai szempontból.
Voltak nagy technikai bakik vagy problémák?
Nem.
Nem. Pont. Jól van. Következő kérdésem az lenne, hogy nem, hát azért tudjuk, hogy a filmben sem egy minden olyan, vagy mindig olyan tökéletesen, de akkor itt nem volt sem probléma, azt mondod.
Ami nyilván a legnehezebb volt, és ez úgy globálisan igaz, vagyis a legnagyobb kihívás volt, inkább így fogalmaznám, az, hogy a katonai szakértővel, a Pálinka Szilveszter főhadnagyúrral együtt kellett minden olyat, ami katonai.
Ő játszik is a filmben,
csinálni, ugye? Igen, az egyik rohamlövész ő. És nyilván neki is ez egy új műfaj volt, de nekem is, mert én eddig nem nagyon egyeztettem senkivel az ügyben, hogy ki hogy megy, meg ki hogy szalutál. Ezek apróságnak tűnnek, de van, amikor azért, hogy mondjam, a forgatási időből többet veszel, mint hogyha nem kellene egyeztetni. Tehát ez volt talán a legnehezebb, de ez is flottul működött, azt kell mondjam, nem emlékszem olyan szituációra, hogy nem tudtuk megcsinálni, amit szeretett volna, vagy is, hát ismételni kellett, de azt amúgy is kell, ugye mindig.
Persze.
Úgyhogy... Mi volt a kérdés?
Nem tudom, de viszont az operatőrt szóba hoztátok többször, és róla kellene beszélni, Hartung Dávidról. Mert egyrészt nagyon szép a filmnek a képi világa, ami ugye többek közt egy operatőrnek a feladata, meg nyilván az operatőrnek a feladata, hogy minden nagyon klassz legyen, és jól látszódjon, de mondjuk egy összetettebb jelenetnél, egy akció jelenetnél, ott nyilván azt gondolom, hogy kettőtöknek, sőt hármotoknak rettenetesen együtt kell dolgozni ahhoz, hogy minden megvalósítható legyen.
Szerintem egyébként ezeknél, amit én arra csatolnék vissza, amit a Linda mondott, hogy igen, az akciórendezőt kerestük egy darabig, hogy ki a legjobb akciórendező a Magyarországon.
És kiderült, a Linda.
Igen, egyébként. Tehát, hogy volt, igen, tehát gyakorlatilag ott is csináltunk ilyen mély interjúkat, meg tendereket, tehát hogy így voltak, akitől kértünk anyagot, de hogy amikor már ezt Szilveszterről tudtuk, hogy egyébként ő kell kitalálja azt, hogy mi a katonai mozgás, mert őt ugye megint megmondani, hogy egyébként egy ilyen helyzetben ők mit szoktak csinálni, és még volt egy kaszkadőr szakértő, akkor már egyébként is már nagyon sokan voltak a buliba, tehát hogy akkor már nem lehetett volna, hogy még jön egy akciórendező, és akkor, tehát ezt szerintem olyan szuperprodukciók tudják megcsinálni, ahol az akciórendező külön, mint egy ilyen second unit leforgatja az akciót, és akkor utána a főalkotó megkapja, és azt mondja, hogy jó, igen, ez volt a koncepció, de hogy ilyen szempontból is, szerintem fontosabb az, hogy ilyen szempontból is egyébként egy miniszéria azért filmes, mert a rendező az átlátja, meg egyébként a gyártó, meg mindenki, tehát hogy ha a szeletekre bontjuk, és azt mondjuk, hogy csinál te, az egy másik típusú sorozat. Itt viszont egybe kell az egészet látni, és mondjuk 6, 8, még akár 10 epizód is simán átlátható egy fő kreatívval, vagy egy alkotásként, és azért el tud úgy működni, mintha egy óriási nagyjáték film lenne, és ez egy sokkal, tehát ez az, amiből így alapvetően összeáll, és amitől filmes lesz, és nem attól, amit most kérdezni szeretnél, hogy ki hogyan teszi a dolgát, mert az egy kevésbé lényeges történet.
Ez fontos, amit mondasz egyébként, és nyilván nagyon meghatározó dolgot. De akkor beszéljünk tényleg egy kicsit a képi világáról. Ti dolgoztatok már együtt, ugye?
Mi 12 éve együtt dolgozunk, igen.
Aha.
Már az, igazából az összes kisjátékfilm, dokumentumfilm, televíziós film, amiket én rendeztem, azt a Dávid fényképezte, egy-kettő, amikor nem ért rá, akkor más kollégákkal dolgoztam, de igen, mi egy elég
és akkor ez úgy működött, hogy amikor a Dorottya fölhívott téged, akkor te mondtad, hogy igen, és köszönöm, és nagyon megtisztelő, stb., de hogy akkor én hoznám a Dávidot?
Hát akkor elkezdünk szkanderozni a stábon, igen. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy egyébként mindig van valaki, aki nagyon fontos a rendezőnek, a Linda egyből le is rakta a határait, hogy ő a Dávidot hozza, és kész. Nekem is van olyan, akinél így lerakom a határomat, és a többinél pedig elkezdjük egymást gyűrni, és mind be akarjuk tolni a másiknak azt, akiben hiszünk, és aztán végül egy tök jó stábot építettünk.
Ez a castingra is igaz?
Igen, persze, tehát hogy nyilván azért a casting az elsősorban rendezői jogkör, tehát hogy ő castingol, és akkor én megnézem. Viszont ami szerintem nagyon hálás produceri dolog, hogy a rendező bent van a casting szobában, megismeri a színészeket, tehát nagyon sok személyes impulzusa van. Azt is mondhatnám, de szerintem nem csak az, hogy elfogult, hanem jön a színész, és van egy személyes atmoszférája, van egy karizmája, és ez mondjuk élőben tök jó, és lehet, hogy én utána kinyitok egy kis...
Igen,
én megnézem a felvételt,
direkt, és akkor... Direkt egyébként? Tehát ez egyfajta ilyen objektív távolságtartás?
Hogy... Most már direkt, elején csak egy kapacitásbeli probléma volt, egy olyan távolságtartás, igen, hogy ha az ember valakivel kezet fog, meg valakivel leül egy kávéra, akkor az sokkal könnyebben kér tőle, és én meg csak a filmet, tehát én senkivel nem lehetek jóban, mert akkor nem a filmet képviselem.
Nehéz ügy, igen.
És akkor nekem sokszor van olyan, hogy jön a rajongás, hogy hát ő a legjobb, és nem értem, hogy nem látok semmi olyan átütő, nincs egy olyan tekintet, vagy nincs semmi olyan érdekesség, nincs egy olyan mimika, és én csak akkor ott kapcsolódok be, és meg azt is meghatározom, hogy körülbelül hány olyan színésznél gondolom azt, hogy az én meg látásmódom mérvadó, meg nem csak az enyém, azért mi szoktunk olyat csinálni, hogy megkérdezünk minden kollégát, mert hogyha tudom én, 10 megnézünk valamit, és abból 9 embernek tetszik, akkor az jó esetben a nézőknél is ugyanazt az ízlésvilágot bontja ki, és akkor ennél sokkal-sokkal nagyobb, meg több feladat van a casting tekintetében a rendezőnél.
És hogy működik ez, hogy egy rendező, amikor nem éppen filmet rendez, akkor ilyen nap a színházba jár, meg filmeket néz, hogy megismerjen más arcokat, meg karaktereket?
Meg gyereket nagyon... nevel, meg most, meg főz. Igen.
Szóval azért nem csak, hogyan tudsz rálátni egy adott, színészi felhozatalra, vagy perspektívára.
Van egy casting direktor, aki azért ott van általában a rendezők mellett, nekem a Zsombolyai Linda ilyen, ő azért fontos partner, és hát igen, kell nézni mindent, meg hát nyilván ez élvezet, de hogy képben kell lenni, hogy ki éppen hol tart, és hogy néz ki, mert az mindig egy érdekes dolog, amikor eltelik pár év, és valaki teljesen megváltozik, és még más volt a fejünkben, úgyhogy van
hogy
egy...
itt néztük a családot például, hogy passzoljanak, igen, mert ugye van egy család benne, hogy azért...
Ja, ez is nagyon érdekes. Az nagyon,
és szerintem nagyon pontos lett a casting az ügyben, hogy az apuka, anyuka és a fiúk az egy
ugyanúgy... Most a Győrvári Alezredes családjáról beszélsz, hát a Balázs semmit nem változott az elmúlt 30 évben, szerintem én láttam őt.
Igen.
Pont ugyanúgy néz ki, mint a kontrollba egyébként annak idején.
Igen, egyébként
csak valóban. Csak nincs a maci jelmez, de tényleg. És akkor az írók fölvázolnak egy karaktert, ti azt finomítjátok, tehát megvan a fejetekbe egy kép, és akkor hány százalékban sikerül arra tényleg nem tudom, nincs jobb szó, tehát meccselő színész találni, vagy mennyire sikerült ebben az esetben?
Most erre nagyon nehéz visszaemlékezni,
bevallom,
hogy aztán
mi
átformáljuk, aztán az zakatol az ember fejében. Egyre biztosan emlékszem, hogy azért nagy összhangban történt a casting, így úgy érzem a Dorottyával, pont a Zsolt fia, Marci, az alezredes fia, aki az előbb szó is volt, az ő karakterével kapcsolatban volt több dolog, más dolgok voltak a fejünkben picit. Szerintem nagyon jó döntés lett a Séra Dani, így utólag.
Én ott egy kárpátaljai picit... színész, ugye?
Igen, igen. Pontosan nem tudom, hol született, de igen, és most a Nemzeti Színházban játszik. Igen. Pofátlanul fiatal, aztán 21 éves a Dani. És nekem egy picit, egy kicsit érettebb színész tetszett nagyon, de így utólag valóban mind a történet szempontjából, mind a szülők szempontjából a Dani az tényleg nagyon pontos választás lett, úgyhogy annak nagyon örültünk, hogy így utólag is nézve az anyagot azt gondolom, hogy nagyon izgult a Dani az elején, mert az első filmes munkája volt, azért hogy 80 ember vagy 60 ember körülötted pörög, és közben valamit megcsinálsz, ami aztán az örökkévalóságnak ott marad, azért az egy elég nagy teher.
Hát nyilván, igen.
Úgyhogy neki ez nagy falat volt, de én azt érzem, hogy nagyon jól teljesítette, mint ahogy a többi színész is.
Hát meg itt még van egy nagyon fontos szempont, hogy amiben így mindig ki kell egyezünk, hogy én ilyenkor azt nézem, hogy mondjuk egy sorozatnál hány ismert név van benne, uh-huh. hány olyan név van benne, akit ezek után teszünk ismerté, ki az, akivel, ugye utána promotálni kell a sorozatot, amikor a sorozat forog, akkor én már nem, bőven nem ezekkel a kérdésekkel foglalkozom, hanem azzal, hogy hogyan fogjuk népszerűsíteni, milyen marketinget építünk neki, hogyan egyeztetek a csatornával az adásidőről, tehát tök más feladatok vannak, és akkor, de előzőleg a színészeket ahhoz, ezekhez a szempontokhoz is a csatornának egyébként arca, nem arca, passzol, nem passzol, milyen olyan műsorai vannak, vagy milyen olyan megjelenései vannak, ahová egyébként az adott színművész az oda passzolni fog. Magyarul eladhatósági szempontok is vannak. Ki az, akiért rajonganak majd a nézők, ki az, akit bevezetünk, kiből építünk föl egy új imást, ki az, aki, vagy van olyan, hogy mondjuk valaki tökéletesen illene a szerepre, de pont azért, mert ezeket kimaxoltuk egy másik sorozatnál, azt mondjuk, hogy most ezt nem, vagy valakit tovább akarunk építeni, és akkor nekem ezek a kereskedelmi szempontjaim bejönnek, ami meg azt is össze kell gyúrni azokkal a szempontokkal, hogy ki tudja eljátszani a szerepet, ki passzol ki. Tehát, hogy ezért ez egy ilyen
hát érdekes folyamat. Érdekes a producer munkája, az biztos. Lassan lejár az időnk, de egy nagyon fontos kérdésem van, hogy mi lesz a filmnek a sorsa. Azt tudjuk, hogy a TV2 be fogja mutatni, de hogy aztán van-e még kifutása, vagy ilyenkor a TV2 is ő azt csinál vele, amit akar, vagy elképzelhető, hogy ez esetleg egy bizonyos idő múlva megjelenik más streaming platformokon például.
Magyar teritoriumon belül azt csinál vele, úgymond a TV2, amit akar, de hát ez minden csatornával a magyar jogokat, azokat, a televíziós jogokat az adott csatornának kell adni. Azért már nem nehéz egyébként a streaming platformokra értékesíteni ezeket a sorozatokat. Tehát nem véletlenül lehet azt látni, hogy majdnem minden magyar produkciót ott látunk egyébként.
Igen,
a Netflix.
Igen, ezért is kérdezem.
Az egy nagyon egyszerű történet, mert a Netflix gyakorlatilag egy csokorban fölvásárolja a magyar produkciókat, tehát mondjuk azt dobálja ki belőle, ami ő valamilyen nem felel meg a portfóliójának, például a trianoni filmünket annak idején azért dobta ki, mert abban volt egy olyan magyar történelmi vonatkozás, ami most így nem passzolt, nem szerették volna bemutatni, de egyébként mindent megvesznek. Tehát, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy persze, hogy elérhető lesz streaming platformokon, mert a streaming platformoknak eladni ezeket a sorozatokat nem nehéz. De mondjuk már latin-amerikai teritoriumokra már eleve megvásárolták ezt a sorozatot láthatlanba, csak az alapján, hogy mi a szinopszisa. A nagyobb dolog az, hogyha mondjuk nagyon sok helyre, vagy ha valamiért, tehát nem csak egy Netflixet tudjuk eljuttatni, hanem valahol valakinek fölcsillan rá a szeme. Aha. De egyébként utána még ebből következik nagyon-nagyon sok munka, ez azt jelenti, hogy mi gyártunk egy csomó anyagot, különböző hangulatúakat, tehát hogy hova akarjuk eladni, ahol jobban szeretik a szenvedélyt, ott kidomborítjuk az érzelmesebb vonalat, ahol a katonai dolgot ott egy kicsit sterilebbre vesszük az összes anyagát a sorozatnak, és megpróbáljuk egyébként a Nemzeti Filmintézetnek van erre egy kirendelt osztálya, vele együtt értékesíteni, tehát ez tud lenni a következő lépés, és azért egy sorozat az, vagy film, vagy tök mindegy, az egy gyártó számára nem nincs vége a feladatnak, tehát az, hogy mikor, miért vesztük ezt elő, mikor mit csinálunk vele, arra kell ötletelni, meg kell egy második évad.
Na ezt akartam kérdezni, lelőtted az utolsó slussz kérdésemet, hogy következő.
Na Linda, miről fog szólni a második évad?
Titok.
De úgy csináltatok
ez
meg,
picit,
úgy csináltatok meg, hogy lehet második évad, nem? Tehát, hogy nyitva van ez a kapu.
Abszolút. Tehát, hogy a történet nyilván egy maga a kis szituáció, ami lezáródik a családi konfliktus, de hát ugye, mint tudjuk, ez végtelen, tenne, ami történik
persze,
a következő évben,
tudja.
Mint ahogy a katona életében is. Úgyhogy ilyen szempontból abszolút nyitott. Én azt gondolom, hogy legalábbis úgy érzem, nyilván elfogultság, de hogy azok a figurák, karakterek, színészek, akik itt ezt a kicsit nevezzük szövevényes történetet megtestesítik, ők eléggé magával ragadóak számomra, meg ezt már hallottuk vissza is, tehát hogy igazából szerintem ez a lényege egy sorozatnak, mert nyilván a történet is, de hogy akik viszik a hátukon, azokat szeressük, és az szerintem sikerül.
Hát erről nézzük, azt gondolom, hogy hamarosan megbizonyosodhatnak. Én már láttam, és szerintem abszolút összejött a dolog. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Helmeci Dorottya, producer és Dombrovszky Linda, a sorozat rendezője, a Sereg című minisorozat rendezője volt a vendégem. Köszönöm szépen még egyszer, és hát akkor izgatottan várjuk a folytatást.
Mi is köszönjük. Nézzétek, szuper lesz.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.